Kis Ervinagon vagyok, és a szervezetet egyébként úgy hívják, hogy Szövetség az elektronikus kereskedelemért, de nem ebben a minőségemben állok itt, egyébként is még egy hétig leszek ennek a szervezetnek az elnöke, hanem azért vagyok itt, mert elektronikus kereskedelemmel foglalkozom 15 éve. Egyrészt 7 évig voltam elkereskedő, másrészt 8 éve foglalkozom elkereskedelem tanácsadással, de lehet, hogy fordítva van. 8 évig voltam elkereskedő, és 7 éve foglalkozom tanácsadással. Amiről pedig ma beszélni fogok, az pont az elkereskedelemnek az egyik fontos átalakulása, ami nagyon szorosan kapcsolódik a mai konferencia témájához, hiszen éppen az okos kereskedelemről és a kereskedelem okosodásáról szeretnék beszélni, ami, hogy kapcsolódjak én is a digitális esélyegyenlőség témájához, abból a szempontból érdekes, mert itt már egy fordított folyamatot látunk, itt most már azt látjuk, hogy nem a kereskedelem, vagy nem a struktúra és a digitális fejlődés viszi magával a felhasználókat, hanem a felhasználók visznek magukkal valamit, alakítanak át valamit, ami őrájuk épül, de erről fogok mindjárt részletesen beszélni. Ez az első kép arra próbál rávilágítani, hogy a fogalmaink a technikai fejlődés során alapvetően megváltoznak. Hát a kocsi, a fényképezőgép és a telefon egészen mást jelent ma, mint jelentett mondjuk a telefon esetében akár csak 10 évvel ezelőtt. A kocsi esetében meg mondjuk 100 éves időtartamban történt meg a változás. A fényképezőgép esetében meg mondjuk 15 éves időtartamban történt meg a változás. Az én legnagyobbik lányom az például lenyúlta az én régi praktika gépemet a 3 objektívvel, és mániákusan fényképez, de hát ugye azt mondja, hogy ő analóg fényképez. Tehát meg kell különböztetni, hogy mit csinál, hogy világos legyen, hogy ő valami más csinál, mint amit mindenki más. Amit én állítok, az nem kevesebb, mint az, hogy ugyanez fog történni az elkereskedelemmel, vagy a kereskedelemmel, vagy történik már ma éppen, csak esetleg még nem annyira feltűnő, és nem vettük észre, hogy hogyan tűnik el az E betű a kereskedelem elől, és hogyan nem lesz egyértelmű, hogy amikor kereskedelemről beszélünk, az mennyire E, és mennyire nem. Ennek a változásnak a gyökere az, ami az elmúlt 3-4 évben itt körülöttünk történt, és alapvetően megváltoztatja az internettel kapcsolatos szokásainkat és az internet használati szokásainkat. Ezt az ábrát biztos mindenki ismeri, ez egy régi vicces ábra az interneten, de van ennek már egy új változata, nem tudom, hogy azt ismerik-e. Az így néz ki. Úgy is mondhatnánk, az ember felemelkedése a számítógép asztal mellől. Tehát az ember felemelkedett, kezében az okostelefonnal, és most már azon internetezik. Ma délelőtt egy másik konferencián voltam, ami az Y és Z generációról szólt, és ezen a konferencián bemutattak egy média használati kutatást, melynek értelmében a legritkábban a fiatalok által használt médiumok listáján az első helyen a rádió van, a második helyen a televízió, és a harmadik helyet soha nem találnák ki. A számítógép. Ugyanis nem azon interneteznek. Ez a tábla vagy diagram azt mutatja, hogy az elmúlt 2 évben hogyan változott 62 magyarországi webshop látogatottságán belül azoknak az aránya, akik mobil eszközről érkeztek. Az összes látogatónak a 19%-a jön a 14 januári adatok szerint mobil eszközről, míg ez 2% volt 2 évvel korábban, most már jóval előrébb tartunk. És hogyha ezt a grafikont technikai elemzéssel meghosszabbítjuk, akkor azt látjuk, hogy 2015 őszére, tehát körülbelül egy év múlva érjük el az 50%-os arányt, és 2016 évvégére, illetve elejére, 2016 januárra gyakorlatilag eltűnnek azok a látogatók a webshopokból, akik desktopról és nem valamilyen mobil eszközről érkeznek tartalmat fogyasztani. Az adatok alátámasztására csak annyit, hogy egy kollégám nemrég vett részt egy EU-s workshopon, ahol több külföldi elkereskedővel találkozott, és az általuk hallottak alapján elmondta, hogy számos olyan webshop van már, ahol az összes rendelés, tehát nem a látogatás, az összes rendelés 40%-a valamilyen mobil eszközről érkezik. Ez az átalakulás egyébként nem fog megtörténni, mégpedig azért nem fog megtörténni, mert el fognak tűnni a másik, tehát azok a weboldalak, amik csak desktopra szólnak, tehát egyszerűen nem, ez a kontextus, amiről most beszélek, nem fog létezni, mert hogy az oldalak is eleve úgy lesznek optimalizálva, hogy mobilról lehessen őket elsősorban használni. Vizsgáljuk meg, hogy milyen hatással van mindez a kereskedelemre. Ehhez ugorjunk vissza egy picit 15 évvel ezelőttre. A klasszikus kereskedelemben az értéklánc egy nagyon egyszerű lánc, úgy néz ki, hogy van egy gyártó, vagy szolgáltatás esetében szolgáltatás eredeti nyújtója, előállítója, van valamilyen disztribúciós lánc, nagykerek adott esetben hálózata, de lehet, hogy egyetlen egy nagykereskedő. Aztán van egy kiskereskedő, és az egésznek a végén ott van a vevő, aki bemegy a boltba és megveszi a terméket. Az elkereskedelem megjelenésével az történt, hogy ez a lánc kiegészült egy nagyon fontos elemmel, a szállítóval, logisztikai szolgáltatóval, aki a kiskereskedő után lépett be a folyamatba, és arról gondoskodik, hogy az online megrendelt termék eljusson a vásárlóhoz, azaz teljesüljön a tranzakció, és a kiskereskedőt pedig lecserélte az elkereskedő. Az elkereskedelem klasszikus felállásában az eseteknek több mint 70%-ában ez az elkereskedő egy webshop. Egy weboldal, ahol vásárolni lehet, és akkor ezen kívül még vannak mindenféle speciális változatok és köztes verziók, de legalább 70%-ban ez webshop. Miért nem tudok lapozni? Oké. Ez a struktúra azért tudott így létrejönni, és azért működött, vagy működik így az elkereskedelem, webshopos elkereskedelem, mert alapvetően kétféle vevő van. Tehát az a vevő, aki online vásárol, nagyon alapvetően különbözik attól a vevőtől, aki offline vásárol. Ez a két rajz ezt próbálja szemléltetni. Az offline vásárló a szatyrokkal mászkál a plázában, vagy a boltok között, a saját lábain jön-megy, keres, kutakodik, vásárol. Az online vásárló pedig egy szobában ül, elszeparálva mindenki mástól, egy számítógép előtt, ami az utóbbi időben már egyre inkább ugye laptop volt, és ezelőtt a számítógép előtt ülve ennek a képernyőjén kutakodik, keres, és a vásárlásokat, illetve a rendeléseket is ezen a képernyőn hajtja végre. A két különböző vásárló két különböző térben mozog, és el is vannak egymástól választva. Tehát ők egymással sem kommunikálnak, vagy egymással sem kommunikáltak. Ez az egész dolog arra alapult, hogy létezett egy olyan tevékenység, amit úgy hívnak, hogy internetezés. Tehát ez a bizonyos online vásárló ebben a bizonyos szobában, a bizonyos számítógép előtt a nap egy bizonyos szakaszában ült. Mondjuk napi 3-4 órát internetezett, leült este 7-8-kor, megnézem az e-mailjeimet, olvasgatok, kutakodok, ivivezek, stb. Ezek az idők elmúltak, mert már nincs iviv sem, és már nincs ez a tevékenység sem, hogy leülök a számítógép elé internetezni. Ebben az időszakban, amikor az így volt, a kereskedelem és az elkereskedelem két külön pályán mozgott. Tehát ahogy a két különböző vevő két különböző térben mozgott, úgy az elkereskedelem és a kereskedelem közötti verseny is két különböző pályán mozgott. Amikor én egy plázában voltam, akkor, és nem volt még okostelefon, akkor nem tudtam mit csinálni, mint azt tudtam csinálni, hogy körbenéztem a plázában, esetleg az egymás mellett lévő cipőboltok kínálatát összehasonlítottam egymással, de más eszközöm nem volt. megjegyezhettem, hogy jó, most nem veszek cipőt, és majd hazamegyek, és otthon a gépen megnézem, hogy mit lehet online vásárolni. De más eszközöm nem volt. Ugyanígy az elkereskedelemben ültem a gép előtt, és a különböző webshopok kínálatát hasonlítottam össze egymással. Ehhez képest mi van ma? Az okos telefon megjelenése által az a tevékenység, hogy internetezés megszűnt. Helyette online jelenlét van, ami 24 óráig tart. Tehát az Y és Z generáció tagjai, akiket egyáltalán nem kell megtanítani a digitális írástudásra, mert úgy születtek bele, ugye, ők digitálisben születtek, és ők lesznek 5 év múlva a vásárlók többsége. Ők 24 órán keresztül online jelen vannak, és 24 órán keresztül, ha úgy tetszik, interneteznek, de ezt ugye egészen másképp csinálják, mint ahogy az a bizonyos elszeparált internetezés történt. Ez egy nagyon érdekes folyamathoz vezet. Az itt ülők döntő többsége jól ismeri az informatika, illetve az informatikai forradalom, számítógépes forradalom történetét, és jól emlékszik azokra az időkre, amikor az otthoni felhasználás és a professzionális felhasználás minden szempontból szétváltak egymástól. Tehát nagyon jól emlékszem én is még arra, amikor mondjuk az Archicad kizárólag Macintosra létezett. Amikor voltak célgépek és célszoftverek, amikkel bizonyos tevékenységeket lehetett elvégezni. Aztán az otthoni számítógép, a személyi számítógép forradalmi fejlődése és nagy erőforrás ugrása lehetővé tette azt, hogy az Archicadet már meg lehessen csinálni Windowsra is, és elfusson egy Windowsos gépen is, hiszen a számítógépes játékok is olyan erőforrásokat fogyasztottak, mint egy számítógépes tervező szoftver. És ezáltal az informatika fejlődésében a professzionális és az otthoni felhasználás összekeveredett, és egy általános, átlagos otthoni gép is ugyanúgy alkalmas, komoly szoftverek futtatására, mint ahogy egy munkahelyi gép. Az előbb elmondott folyamat viszont oda vezet, hogy ez a két dolog ismét szétválik egymástól. Ugyanis az otthoni felhasználónak először is az égvilágon semmi szüksége nincs a billentyűzetre. A felhasználók döntő többsége ugyanis nem tud 10 ujjal vakon gépelni. Ha nem tud 10 ujjal vakon gépelni, és a tevékenységgel 90%-ban tartalomfogyasztásra, maradék 10%-ban pedig internetes vagy Facebookos posztok 3-4-5 szavas kommentelésére korlátozódik, akkor nincsen szüksége billentyűzetre, sőt, a billentyűzet akadályozza. Hiszen mennyivel nehezebb kivinni a konyhába egy laptopot, és úgy nézni róla a receptet, ha éppen online receptből akarok főzni, mint ugyanezt az okos telefonon vagy a tableten megtenni. Ugye a tableten ráadásul még a hagymát is föl lehet vágni. Ha ismerik a vicces videót, a papa hogy tudott használni az iPad-et, amit kaptál tőlem ajándékba, ha nem ismerik, nézzenek utána az interneten. Tehát az otthoni felhasználó igényei ismét egészen mások, mint a professzionális felhasználói. Ezt én saját magamon veszem észre, hogy amikor mondjuk egy üzleti tervet készítek egy ügyfelemnek, és gigantikus Excel táblákkal babrálok, illetve táblázatokkal babrálok, mert nem Excel-lel csinálom, akkor ha jön mondjuk egy Facebook üzenetem, akkor azt az okostelefonomon nézem meg. Mert el sem indítom a Facebookot az asztali gépemen, hogy ne zavarja a két tevékenység egymást. Tehát ez egy idő után oda fog vezetni, hogy a számítógépgyártók a fejlesztéseik során is külön fognak fókuszálni az otthoni felhasználóra és a professzionális felhasználóra. A jövőben most az otthoni felhasználóról beszélek, mert a kereskedelem célpontja az ő a fogyasztó. Aki ugye ahelyett, hogy ül a gép előtt és internetezik, ahelyett folyamatosan internetezik, állandóan jelen van online, és menet közben a széttöredezett időben használja, fogyasztja az internetes tartalmakat. Ez, hogy a széttöredezett időben, ez is egy kulcs szó a történetben. Ugyanis amíg leültünk internetezni, addig 2-3-4 órán keresztül ültünk egy helybe, belemerültünk, egészen magunkba szippantott ez a dolog. Sokszor még kimenni is elfelejtettünk a mellékhelyiségre. Ehhez képest most az történik, hogy ülünk a villamoson, és két megálló között megnézzük az e-mailjeinket. A fogorvosnál sorunkra várva elolvasunk két cikket. Egyetemen előadás alatt három másik cikket. Ezt biztos tapasztalják, akik az oktatásban dolgoznak, és így tovább. Tehát folyamatosan, de széttöredezetten fogyasztjuk a tartalmakat. A Google csinált erről egy eszközelemzést, és azt állapította meg, hogy az átlagosan egy sessionre, egy folyamatra, egy akcióra fordított idő a különböző eszközökön úgy néz ki, hogy okos tévén 43 percet töltünk, és ezt jellemzően otthon a nappaliban tesszük. Laptopon, amit már menet közben, munkahelyen, otthon és bárhol is használunk, tehát vegyesen, de inkább egy helyben ülve 39 percet. Ugye látják, a 43 percbe pont belefér egy tévésorozat, a 39 percbe már nem, de az még mindig egy összetettebb tevékenység, ott már vannak mondjuk hosszabb levél megírás a billentyűzeten. A tablet, amit még mindig használunk otthon a nappaliban is, mert leülünk a kanapéra és tabletezünk, és a videót meg áthúzzuk az okostévére, és ott nézzük meg, ott 30 perc az egy sessionre jutó átlagos idő, az okostelefonon pedig 17. Mindez oda vezet, hogy egy teljesen új verseny alakul ki a kereskedelemben, illetve az elkereskedelemben. Nézzük meg egy kicsit, hogy hogy néz ki a kereskedelem klasszikus sablonja, ez hogy néz ki offline és hogy néz ki online. Ugye egy klasszikus megközelítés szerint a kereskedelem az 6 lépésből áll, vagy a vásárlás maga. Van valamilyen igényünk, vagy ér minket egy impulzus, ami megszólít bennünk egy igényt, vagy ér minket egy impulzus, ami egy soha nem létezett igényt felkelt, ugye ez a legnagyobb trükk az egészben, de valahogy így kezdődik a dolog. Utána jön egy keresési fázis, hogy a felkeltett igény alapján megismert terméket elkezdjük keresni, és a keresés során a különböző talált termékeket összehasonlítjuk. Itt már alapvető különbséget látunk az online és offline világban, hiszen az offline keresés úgy történik, hogy megyünk a boltba az említett szatyrokkal, az online, hogy böngészünk az interneten. Utána jön a döntési fázis, ahol az offline kereskedelem nagy előnye, hogy ott tud lenni egy tanácsadó vagy eladó, aki jó esetben ért a termékhez, és jó esetben ért ahhoz, amit csinál, és esetleg segít minket a döntés meghozásában, és tol minket a vásárlás irányába. Ez nincs meg az elkereskedelemben, ott helyette különböző technikák vannak, de a lényeg az, hogy ott a döntés és a vásárlás tulajdonképpen összekapcsolódik, hiszen úgy döntök, hogy beteszem online kosárba a terméket. Az a döntésem maga, hogy na, akkor ezt megveszem, klik, kosárba. A vásárlás maga pedig a vásárlás és teljesülés szempontjából válik szét az online világba, hiszen általában az offline vásárlásnál én magam elhozom a terméket, az online vásárlásban meg kiszállítják nekem. Természetesen ez keresztbe is igaz lehet, mert mondjuk egy IKEA-s vásárlás esetében hiába offline vásároltam, ott előfordult, hogy nem azonnal viszem ki a kezembe a komplett konyhabútort. Illetve online is lehet fordítva, hogy bemegyek egy átvételi pontra, vagy magához a kereskedőhöz átvenni a terméket. Hogyan vág vissza az offline kereskedelem az online kereskedelemnek ebben az új versenyben? Ugye a felhasználó a kezében ezzel a kis okos telefonnal kilép az utcára, és elkezd okosan vásárolni. Hogy történik ez? Ja, értem, miért, hogy történik? Előtte nézzük csak meg, hogy mik az offline vásárlásnak azok a felértékelődő előnyei, amik most újra eljönnek az elkereskedelemmel szemben, és korábban háttérbe szorultak. Az egyik az itt és most. Tehát ha offline vagyok, és ott van előttem a termék, akkor azt most azonnal meg tudom szerezni, nem kell várni rá. Nagyon fontos a fizikai megtapasztalás. Amikor az elkereskedelem kapcsán felmérések készültek, és azt kérdezték a felhasználóktól, akik még nem vásároltak online, hogy mi tartja őket ettől vissza, mindig az első két helyen végzett a fizikai tapasztalás hiánya. Az offline-nak ez az egyik legnagyobb előnye. Nincs rárakodó költség, nem kell kiszállítani a terméket, hiszen ott van a vevő, haza tudja vinni, és nagyon hatékonyan működik az impulzus vásárlás, hiszen egy online folyamat esetében adott esetben megtörténhet, hogy több időn van tájékozódni, gondolkozni, sok információt begyűjteni, és könnyebben eltérek a szándékomtól. Illetve nagyon fontos, hogy bár nő az elkereskedelem, bár több ezer webshop van, bár néhány újságban megjelennek teljesen alaptalan lázálmok, hogy az elkereskedelem majd mit csinál a normál kereskedelemmel, azért mindemellett igaz, hogy a teljes kiskereskedelemből mindössze 3,1% az elkereskedelem aránya, tehát 97%-ot még az offline kereskedelem ad el, és jelen pillanatban Magyarországon 150 ezer különböző üzlethelyiség van, ahol értékesítenek az országban szerteszét, miközben a magyarországi elkereskedelem forgalmának 97%-át 100 webshop csinálja. Tehát azért nem annyira durva ez a verseny, nem beszélve arról, ugye, hogy most új pályára került, tehát a kereskedelemnek van egy óriási meglévő infrastruktúrája, ami egyrészt szolgálja a fogyasztókat, ott tartja, fogjulájti a fogyasztókat, másrészt nagy előnyt jelent az elkereskedelemmel szemben, így, hogy a pálya közös lett. Szóval akkor itt a kérdés az, hogy menjünk mobilra, ha elkereskedők vagyunk, és kezdjünk el azon gondolkozni, vagy ha offline kereskedők vagyunk, akkor is menjünk mobilra. Nézzük csak meg, hogy ez hogy lehetséges. Ha most összehasonlítjuk az elkereskedelmet az okos kereskedelemmel, akkor azt látjuk, hogy a vásárlási folyamatban az okos vásárló kezében, az okos telefonnal másképp vesz részt, mint az elkereskedelemben, és az elkereskedelem lépései az előbb említett 17 perces session idő miatt nem egyértelműen fordíthatók le mobilos kereskedelemre. Tehát nem fogok például termékeket összehasonlítani egy kis képernyőn, mondjuk hűtőszekrényt különböző szempontok alapján. Nem fogok végigcsinálni egy 4 lépéses vásárlási folyamatot, ahol bonyolultan kell megadnom adatokat, és így tovább. Hanem akkor mit tudok csinálni? Hát elsősorban azt tudom csinálni, hogy a vásárlási folyamat minden lépésében valamilyen támogatást adok az ügyfélnek az okos telefon által, és segítem őt a döntésében, közelebb viszem hozzá a terméket, vagy közelebb viszem hozzá bármely terméket vagy szolgáltatást, amire ő éppen abban az adott pillanatban vágyik, vagy amire szüksége van. Erről majd mindjárt beszélünk. Miért tudom ezt megtenni? Azért tudom ezt megtenni, mert az a vevő, akinek okos telefonja van, az a vevő az egy eléggé transzparens vevő. Persze lehet itt most beszélni megint az adatvédelemről, nem tudom, hogy ki ismeri a Google kártyák szolgáltatást, van okostelefonja. Ugye elég ijesztő tud lenni, amikor összegyűjti az okostelefonom a naptáramból, a levelezésemből, a térképről, és mindenhonnan a különböző adatokat, és szépen elemzi, majd azt mondja, hogy ideje elindulnod a DE konferenciára, mert nem sokára kezdődik az előadásod, és piszok nagy dugó van a Bartók Béla úton, tehát nem fogsz időbe odaérni, ha csak a szokásos 20 perc előbb indulsz el. Most kamusztam, mert villamossal jöttem, csak példaként mondom. Tehát tudjuk a vevőről, hogy ki ő, hol van, honnan, hová mozog, mit csinál, és mindezt historikusan tudjuk. Ez alapján tudjuk az ő vásárlását segíteni, és figyeljük, mint a nagy testvér. És ehhez van egy csomó eszközünk. Ezek a smart commerce elemek, persze most koncepció, amiről beszélek, tehát itt nem arról van szó, hogy valamilyen nagy cég csinált egy kísérletet, és valahol ezt a világban megcsinálta. Ez egy koncepció, aminek különböző elemei különböző helyeken megvalósultak. Végén mondok példát. Tehát egyszer van az RFID, amikor a terméket csippel képes önmagát azonosítani teljes mértékben. Aztán van a QR kód, ami megteremti a kapcsolatot a nem digitális információ és a digitális eszköz között. Az NFC, amivel tudok fizetni, vagy egyéb gyors információt átvinni. A Big Data, amivel tudom az adatokat elemezni, lásd az előbbi példám. A social media, ahol meg tudom osztani, hogy milyen jó, hogy most vettem valamit, mert stb. Vannak a különböző helyalapú szolgáltatások, a kiterjesztett valóság és a millió szenzor, ami beépül az életünkbe, és átadja az információkat. Ezekből lehet smart commerce struktúrákat fölépíteni, és erre mondok példát, Ez a kedvenc példám, egy brazil pelenkagyártó csinálta meg, és a lényege a következő. Ha megveszem a legnagyobb csomag pelenkát, kapok egy olyan kis kütyüt ajándékba, ami ott látható. Ez egy aranyos kis madárka, amit föl lehet tűzni a pelenkára. És ebben van egy érzékelő, ami méri a pelenka nedvességét, és szól a kedves anyukának vagy apukának, amikor a pelenkát ki kell cserélni. Hát ez eddig csak egy fancy szolgáltatás, de mi ebben a trükk? Mitől válik kereskedelemmé? Hát attól, hogy közben számol. Tudja, hogy hány pelenka volt az acskóban, tudja, hogy hányszor cseréltem ki, tudja azt, hogy ezt milyen gyakran csinálom, tehát ki tudja számolni, hogy mikor fog elfogyni. Innentől fogva két lehetőség van. Az egyik, hogy azt mondja, hogy nyom meg ezt a rózsaszín gombot, és holnap reggel itt lesz a küszöbödön a pelenkacsere. Vagy amikor olyan bolt közelében járok, ahol azt a pelenkát lehet kapni, hiszen az okostelefonom miatt tudja, hogy arra járok, akkor figyelmeztet, hogy ne felejts el pelenkát venni. Ez maga a smart commerce, ez maga az okoskereskedelem. Nem lehet megmondani, hogy melyik fázis és melyik lépés elektronikus és nem. Összekapcsolódnak az elemek egymással, valahogy így fog kinézni a jövő, és hogyha meggondoljuk azt, hogy három Paks 2 áráért vette meg a Google azt a céget, amelyik egy okos termosztátot fejlesztett, akkor lehet elképzelésünk arról, hogy mennyire lesz izgalmas ebből a szempontból a jövő. Azt nem fog lemaradni, aki megtalálja ezeknek az eszközöknek a helyét a saját üzleti folyamataiban, felhasználói élményt tud adni, lásd pelenka. Nincs technológiai függésége, rugalmas, együttműködő, és jó használja a sharing economy-t is, ez egy külön előadás témája lehetne. Befejezésül csak annyit szeretnék mondani, hogy a mobil telefon, ami miatt ez az egész átalakulás van, az csak egy átmeneti eszköz, ennek sem végtelen a története, hiszen itt a jövő, a hordható számítógép, a Google szemüveg és a különböző hordható eszközök, tehát ahogy az időnk fragmentálódik, újra fragmentálódnak az eszközök is, és a lényeg az lesz, hogy vásároljunk. Aztán lehet, hogy ez lesz a sztori vége. Köszönöm szépen a figyelmet.
Ennyi szép vízió hallatán nyilván rengeteg kérdés megfogalmazódhat. Én szigorúan azt mondom, hogy maximum egy kérdésre van mód kivál. Van-e valaki, aki oltatatlan vágyat érez a kérdésre? Parancsolj!
Ha megengedik egy ma reggeli élményemet, elmondanám is ezzel kapcsolatos a kérdésem. Fájadt térdem tegnap, elmentem egy egészségügyi bemutató teremből, egy ismerősöm dolgozik. Ő levett a polcról egy kis műanyag üvegcsét, és abban 60 szem gyógyszer volt. Azt mondta, ez a legújabb, elmondott minden jót. Mondom, rendben van, kártyával kifizettem, ő a számítógépen megcsinálta a számlát, mondta, hogy e-mailben megkapom a számlát, hazamentem otthon az e-mailben, elolvastam, hogy 530 forintot megtakarítottam, mert kimarad a nagykereskedelem meg a kiskereskedelem, de ugyanakkor megjelent 920 forint szállítási költség, mert azt mondta ez az ismerősöm, hogy ugye ők azért olcsók, mert közvetlen raktárról, futárral hozzák ki nekem. Na ma reggel szólt a mobilom, amikor éppen ide indultam, jelentkezett a futár, hogy 11 és 2 óra között kihozza nekem ezt a kis üvegcsét. Mondtam, hogy köszönöm, de hát én egész nap nem leszek otthon, és egyedül élek, hát ez nekem nem jó, esetleg akkor holnap, ha kihozná, de 11-kor temetésre kell menjek, ha lehetőleg 10 óra előtt ki tudná hozni. Erre közölte velem, hogy hát ő alsó németiből jön, és nem tudja garantálni, hogy 15 ide ér. És itt most végül is úgy oldódott meg a dolog, hogy mondta, hogy van nekik valahol a 11. kerület külső részén egy depójuk, ott ő le tudja adni, menjek oda érte, és akkor eljut a kezembe. Ez a kis üvegcse. Köszönöm, az a kérdésem, hogy mi erről a véleménye.
Hát ez, amit elmondott példa, ez pontosan arra példa, hogy az elkereskedelemnek hol vannak a korlátai, a webshopos elkereskedelemnek, és miért nem tud tovább fejlődni. Amiről én beszéltem, az pont arról szól, hogy az offline kereskedelem eszközeivel, okos kereskedelem eszközeivel, hogy lehet az offline kereskedelmet javítani. Tehát ha most elképzeljük ezt a sztorit a jövőben, a nem oly távoli jövőben, és lefordítjuk ezekre az eszközökre, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy ön a telefonja mellé, okostelefonja mellé kap egy ajándékot az egészségügyi szolgáltatójától, ami egy szenzor, amit föltett a térdére, vagy a karjára, vagy akárhova, amikor fut, mondjuk, vagy sportol, vagy horgászik, tök mindegy. Ez a szenzor méri az ön egészségügyi állapotát, majd küldönnek egy üzenetet, hogy az a helyzet, hogy várhatóan 3 hét múlva elkezd fájni a térde. De ezt meg lehet előzni. 3 különböző gyógyszert tud ajánlani erre, válassza ki, hogy melyiket szeretné. Ön kiválasztja, hogy melyiket szeretné, és amikor egy olyan bolt felé jár, ahol azt lehet kapni, akkor kap egy figyelmeztetést a telefonjára, hogy menjen be a boltba, vegye át, de közben a háttérrendszer már elintézte, hogy a gyógyszer ott legyen, tehát ne kelljen raktárról megrendelni.
Ehhez én csak annyit tennék hozzá, hogy nekem nagyon fáj már sok évtizede a bal térdem és sportsérülés okán, és különböző gyógyhatású készítményekkel próbálkozom ennek a megoldásán. Egyetlen fillér szállítási költség sincs, igaz, hogy használni sem használ. Úgyhogy köszönöm szépen az előadást!